Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 19 Uhr.
Rekordstau in Salzburg. Fußball, Frankreich erobert Platz 3 in der Nations League. Die Nachrichten mit Paul Kacker. Heute hat es den bisher größten Verkehrskollaps in Salzburg gegeben. Die Autos haben auf einer Länge von 46 Kilometer gestaut, ausgelöst durch das verlängerte Pfingstwochenende und die Tunnelbaustelle auf der Tauernautobahn. Die Autokolonne hat stundenlang von Golling in Salzburg bis fast zum Chiemsee in Bayern zurückgereicht. Aus Salzburg, Andreas Mayer.
Im Lauf des Vormittags wächst der Stau heute kontinuierlich an und erreicht zum Mittag seinen Höhepunkt. Mit 46 Kilometern von Neukirchen in Bayern auf der deutschen Autobahn A8 bis zur Tunnelbaustelle bei Golling auf der Tauernautobahn. Ein Stauchaos in diesem Ausmaß hat es in Salzburg noch nie gegeben, schildert ÖMTC-Verkehrsberater Gerd Hollitscher.
Die Leute dran durch, die sind unlocker, die stehen stundenlang im Stau. Das hat es eigentlich noch nie gegeben, weil dadurch der Tunnel ja einspurig ist und so viel Verkehr kommt, das nimmt die Autobahn
nicht mehr
auf.
Nicht nur auf der Autobahn, auch auf der Ausweichroute der B159 kommt der Verkehr bereits in der Früh zum Erliegen. Am Nachmittag wird der Rückstau dann weniger. Auf der Tauernautobahn wirkt sich das aber nach wie vor nicht aus. Für die kommenden Stunden erwartet der Stauberater eine weitere Staunacht. Morgen soll sich die Verkehrssituation laut Experten dann langsam entspannen.
Die gestrige Fahrt eines Irakers in einer Menschengruppe in Passau ist Absicht gewesen. Die bayerische Polizei teilt mit, die Tat sei offenbar durch einen Sorgerechtsstreit ausgelöst worden. Durch die Fahrt sind 5 Menschen verletzt worden, darunter die Frau und die 5-jährige Tochter des Mannes. Auch alle Opfer stammen aus dem Irak. Der Fahrer ist in Haft. Die umstrittene Hilfsorganisation GCHF, Gaza Humanitarian Foundation, hat offenbar erstmals Lebensmittel direkt an Palästinenser verteilt. Nach israelischen Medienberichten sind mit 20 LKW Hilfsgüter verteilt worden, um die Verteilzentren zu entlasten. Zuvor sollen nach palästinensischen Angaben 5 Menschen nahe einem Verteilzentrum von israelischen Soldaten erschossen worden sein. Die israelische Armee spricht von Warnschüssen, bei denen es Verletzte gegeben habe. Am Freitag hatte die GHF ihre Verteilzentren in Gaza vorerst geschlossen. Diese seien überlastet, außerdem gäbe es Drohungen der Hamas. In der Fußball-Nations League erobert Frankreich Platz 3. Die Franzosen schlagen in Stuttgart Deutschland 2:0. Bernhard Kastler berichtet.
Ja, Superstar Kylian Mbappé bringt in Stuttgart die Franzosen in Führung. Der Stürmer von Real Madrid trifft kurz vor der Halbzeit mit einem Schuss im Strafraum. Goli Ter Stegen kann den Ball nur noch an die Innenstange lenken. Den Gastgeber wird vom VAR ein Elfmeter und ein Tor aberkannt. Im Finish trifft dann Michael Olise nach einem schweren Abwehrfehler zum 2:0 Endstand. Das Finale steigt dann ab 21 Uhr in München zwischen Spanien mit Jungstar Lamine Yamal und Portugal mit Altmeister Cristiano Ronaldo live zu sehen in ORF 1.
Das waren die Nachrichten mit Paul Kacker. Und nun zum Wetter.
Überwiegend sonnig wird es morgen am Pfingstmontag sein. In Teilen Kärntens, der Steiermark und des Burgenlands allerdings wird sich die Sonne eher langsam durchsetzen. Nach einer bewölkten und unbeständigen, eine Zeit lang auch noch gewitterigen Nacht. Im Laufe des Tages kommen in allen Landesteilen zur Sonne auch Quellwolken. Die höchsten Temperaturen reichen von 17 bis 23, im Inntal bis 25 Grad. Vor allem in Niederösterreich wird anfangs lebhafter bis starker Wind aus West bis Nordwest. So viel zum Wetter von Manfred Bauer.
Magyar Magazin. Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! Most kezdődő Magyar Magazin adásunkban Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma este is izgalmas riportokkal várjuk Önöket magazinunkban. Ellátogatunk Oberpullendorfba, azaz Felső Pulyára, Burgenland egyik magyar ajkú településére, ahol idén kétszeres jubileumot ünnepeltek. A város első írásos említésének 800. évfordulóját és 1975-ös várossá avatását. Ezután Őriszigetre kalauzoljuk Önöket, ahol nemrég könyvbemutatót tartottak a gróf Erdődi család történetéről. Végül pedig Mária Cellbe látogatunk, a híres steyerországi zarándokhelyre, ahol Mindszenty József emlékére állítottak szobrot közvetlenül a bazilika mellett. És természetesen, ahogy már megszokhatták, sok zenével is készültem. Tartsanak velünk! Kezdjük is meg ezt a szűk egy órát itt a Rádió Burgenlandon. Elsőnek szóljon a TNT együttestől, a Nem jön álom a szememre, majd ezután Lord, Itthon vagy otthon. Örülök, hogy velünk tartanak.
Oh,
Első puja azon négy település közé tartozik Burgenlandban, melyet magyar ajkúként említünk, Felsőőr, Alsóőr és Őri-sziget mellett. A magyar nyelvszigetek lakosait valószínűleg a 10-12. Században telepítették ide, ők voltak a magyar királyság határőrei. Felsőpúja település első írásos említése először 1225-ben szerepel egy oklevélben, amikor II. András osztrák király egy ilyen értelmű apátsági levelet adott ki. Erre a 800 éves történelmi évfordulóra, továbbá egy újabb kori eseményre, az 1975-ös várossá avatásra, az idén egy nagy jubileumi ünnepséggel emlékezett meg a város. Május utolsó hétvégéjén, programok egész sorával, háromnapos fesztivállal köszöntötték a jubileumot, melyben a helyi közép-burgenlandi magyar kultúregyesület is szerepet vállalt. Weber Katalin járt az ünneplő kisvárosban.
Régen Pula, hát hogyan mondjam én neked, én nekem jobban tetszett Pula, mert nem volt ellen sok nép, hanem mindenki ismerte mindenkit. Akár hová menti, ott bementi, azt magyarul tudtak, meg mindenkit ismerti. Most még, amikor kimész az utcára, nem ismersz senkit.
Előbb, mikor Felsőpúja olyan falu volt, a főút olyan volt, mint a, hogyan is mondjam, csak kő, meg lukak voltak az egész főutcán végig. Járdák nem voltak elkészítve, akkor itt a patak átfut az egész téren, nem volt befödve semmi.
Meg egy kis híd volt itt, a kis híd volt itt. Ó, én emlékszek rá, hiszen már majdnem 80 leszek.
Az üzletek se voltak ilyen szépek. Hát akkor egész falu volt a Felsőpúja. De sajnos sokat vesztett is Felsőpúja.
Hát, hogyha a statisztikát nézzük, azt mert számokon is megvan. Én azt hiszem, hogy 50 éve ezelőtt a magyarság itt Felsőpúján volt talán még 50%. A mai nap meg már alig van 20.
Az idősebbek közül még többen visszaemlékeznek, milyen is volt Felsőpúja, mielőtt város lett. A várossá válás óta az elmúlt 50 évben rengeteg minden történt, ezt a fejlődést egy fotókiállítás kívánta dokumentálni a városházán. Johann Heiss, Felsőpúja polgármestere és Dominkovics Miklós alpolgármester egyrészt büszkén, másrészt a kihívások tudatában szemlélik a képeket.
Ja, nagyon örülök, hogy ez a kiállítás itten létbe jött itten a városházi teremben. Murat Kányán Hilde, a Zsuzsa Móricz, meg a Elizabeth Horváth. 20 000 képeket kerestek, újságokat, lapokat átválasztottak, most ki vannak állítva a legszebb vagy a legfontosabb képek. Na, én még jó emlékezek, mikor 1975-ben volt a város Stadterhebung, még sok ismerőseket látom, vagy találom a fotókon, még igazából jó emlékezek.
Milyen volt tényleg 50 évvel ezelőtt a város? Nyugodtabb, vagy több üzlet volt például a városban? Mi változott?
Na jó, Felsőpúján igen nagyon változott, és igen sok kereskedő üzletek jöttek itt Felsőpújára, az utcák újat lettnek téve, a iskolák lettnek újabbítva, sokkal több lakó vannak itten, most kb. 1975-ben volt 2500, még ma 3300 lakó van itt Felsőpúján.
És mi lenne talán a cél a továbbiakban?
De a cél a további lenne, hogy Felsőpúján még nagyobb legyen, legalább a fő utcán kellene több üzletek, mert az sajnos egy picit most az utolsó években egy kicsit megszűnt. Az legfontos, még az össze-vissza a kulturális összetartozás, hogy még jobb lenne.
Natürlich in 50 Jahren, das ist schon einige Zeit, da passiert auch viel und auch in Oberpullendorf ist sehr viel passiert. Alleine von der Entwicklung der Bevölkerungszahlen über 1000 Einwohner mehr in 50 Jahren. Die Wohnbaugenossenschaften haben sich hier angesiedelt, es entstehen quasi ganze Dörfer noch und die Wirtschaft ist explodiert, kann man sagen, und floriert noch immer ganz gut, obwohl die Zeiten natürlich derzeit sehr schwierig sind.
Felsőpúja története persze nem 1975-ben kezdődött, hanem sokkal régebben. Itt a kiállításon találkozom a két lábon járó történelem könyvvel, Kraxner Józseffel, aki már maga is 5 kötetet adott ki a város történetéről.
Felsőpolán úgy volt, hogy mostan a határőrök voltak, mint felső őrön, Sziget meg alsó őr. Attól keletkezett az a három falu, felső, alsó, meg középpula. Pulán éltek ezek a kisnemesek, meg a középső nemesek éltek itten. Aztán azért volt felsőpula, a neve volt Nemespula. Felsőpula vagy Nemespula volt. Én elmentem egyszer Sopronba, a levéltárba, meg mondtam, hogy akarnám felsőpulára kutatni. Mondta, ha magyarul tud, akkor nem probléma, nem? Aztán megtaláltam, a felsőpulai nemeseknek volt már levéltárok. Az első okmány, ami van, 1333-ban van, nem? Minden találtam pula, nemes puláról. Volt a gemeindi adnunk, volt itt felsőpulán, mert úgy volt, mint a törökök után, még a bocskai afstand után, a pula nem volt, le volt égve. Aztán akkor elkezdtek itten gemeindi adnunkot csináltak a nemesik magoknak, vengártnó adnunkok. Így alakult a pecsétén az áll felsőpulai nemes közönség. Közönség lehet csak a nemesség, lehet a falu is lehet a neve, nem? Közönségnek. Azután aztán mi történt felsőpulán, mi volt? Itten visszamenőnek tudok, az régedeg öreg háza kastély. Szent Ferenc tempol 1707-ben lett építve, meg egy privát ház a legöregebb itten a Liget utcába, az Áldéféli házba. Attan a Pács-megyei László építette a házát, az még mindig áll most 1753-ban. Aztán tovább megy itten, amit felsőpulán történt későbben. Felsőpulán járás székhel lett 1850 körül, aztán azután ment, szolgabíróság lett építve 1908-ban, aztán akkor jöttünk osztrákba. Az osztrák hatóság körülött felsőpulán valamit csinálni, mert osztrákot tartoztunk, de úgy volt itt mindig, még középpulán az egész községi dolog, még mindig magyarul volt a vérünk. 25-ben, 26-ban még mindig, akkor jött egy osztrák vagyunk, nem magyar izében van a költségvetések, minden. Aztán tovább ment, hogy ötten felsőpulán az első volt építettek 1929-ben a kórházat, szanatóriumnak építették, akkor azután még a Bezirksgerichtet lesz építve, ott volt a Bezirksgericht, még a börtön is ott volt, mert az előbb a börtön itt volt, a Strommer vendéglőben ott volt a Bezirksgericht, még a börtön őrő is ott volt. Aztán akkor 1925-ben a Masta Korostól, ott a templom mellett az volt a Hotel Klim, 1936-ban átvette a Redemptoristák, aztán a templom lett építve, mert úgy volt a magyar időben úgy volt, a Szent Ferenc templom mellett akartak egy nagy templomot építeni, ott mostan a Zovoda van ottan.
A kettős jubileumra több napos ünnepséget szervezett a város, a főtéren egy óriási fesztivál sátort állítottak fel a vendégek számára, ahol művészeti csoportok, zenekarok léptek fel. A szombat délután itt az ifjúságé és a népcsoportoké volt. A műsort a helyi általános iskola diákjai nyitották meg, fellépett a Magyar Gyermek Néptánc csoport is, Mól Szilvágyi Diana tanárnő vezetésével.
A felsőpújai népiskolában már több éve akár kétnyelvű osztályok is összejöhetnek, de csoportok az minden évben sikerül összehozni. Nem csak magyar anyanyelvű gyerekek, hanem olyanok is, akik abszolút nem tudnak, és ők nagyon élvezik. Ezek az órák nagyon játékosak, főleg az első két évfolyamban. Úgy gondoltuk, talán egy olyan 3 éve az igazgatónővel egy iskolai fesztiválon derült az ki, hogy lenne arra igény, hogy én a gyerekekkel néptánc foglalkozást is folytassak, és ezt a magyar nyelvtanításon belül oldjuk meg.
A felsőpujai székhelyű Közép-Purgánandi Magyar Kultúregyesület színes műsorral készült, mondta Hausmann Farkas Elizabeth, az egyesület elnöke.
A jubileumra persze egy különleges programmal készültünk, gyakoroltunk már hónapok óta kvázi. Szász Jutka, kórusvezetőnk extrán erre az eseményre kereste ki ezeket a tipikus burgenlandi magyar dalokat, úgyhogy azt hiszem, hogy tényleg egyedi módon készültünk egy egyedi jubileumra.
Mennyire része ennek az 50 éves városnak ez a Magyar Kultúregyesület?
A Magyar Kultúra már mindig is élt itt Felsőpulyán és környékén, és mi, mint egyesület, mindig is egy fontos szerepet játszottunk ebben a városban, itt a régióban, Közép-Burgenlandban, hisz számos fellépéseink is voltak, akkor minden olyan helyen szerepeltünk, amely tényleg egy fontos ünnep volt a város számára, például jubileumokon, vagy kiállításokon. Az az érzésem, hogy mindig elfogadottak voltunk, mindig szívesen láttak bennünket a vagyis a város vezetősége mindig is támogatta a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúra Egyesületet, de nem csak az egyesületet, hanem a tánccsoportot is például, vagy a kórust. Úgyhogy azt hiszem, hogy minden egyes elnök, én vagyok az első elnök asszony, de minden egyes elnök mondhatja azt, hogy valójában nagyon szép szerepet kaptunk ebben a városban, és azt hiszem, hogy ők is úgy érezték, hogy egy nagyon fontos része vagyunk ennek a városnak.
A Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület két magyar kórusának tagjai közösen léptek fel helyi magyar néptal feldolgozásokkal. Végül a Csalafinta néptánc csoport teremtett jó hangulatot, és invitált a táncba a vendégeket is. A városi ünnepséget megtisztelték a szomszédos magyar testvérvárosok, Bükk és Kőszeg polgármesterei is, valamint Hanzséros Andrea, a bécsi magyar nagykövetség tanácsosa is.
Itt otthon vagyok. Rádió Burgenland.
Önök a Magyar Magazint hallgatják, itt a Rádió Burgenlandon. Jöjjön most egy igazi klasszikus, Fenyő Miklós, Luxemburg Rádió.
Luxi, 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 Luxi. Mikor az úrnak táncolni kedve volt, megtemtette a rock and roll, s a földön minden teenager jompivá változott. Pesten kitört a HB-lát, becsongott a presszó a kávéhát, és az utcán minden
Most az első utca bál úgy jött, hogy a téren összeállt a sok jó.
Nemrég a Gróferdődi családról egy új könyv jelent meg, amely igazi időutazásra hívja olvasóit. A kötet a Gróferdődi család történetét és azt a meghatározó szerepet mutatja be, amit a 19. és 20. század gazdasági, valamint infrastrukturális fejlődésében játszottak ők. A friss tudományos munka bemutatójára nemrég került sor Szigetinder várt Őri-szigeten, az eseményt pedig nagy érdeklődés övezte. A könyv betekintést nyújt abba, hogyan formálta ez a nemesi család a térség életét. Én is ott jártam a bemutatón.
Es ist uns als Verein eine große Ehre, hier heute vor Ihnen dieses Buch präsentieren zu dürfen. Und zwar von jemandem, den Sie alle kennen, vom Herrn Karl Kraus, den ich jetzt last but not least auch begrüße.
Rengetegen érkeztek a Szigetinder várt Őri-szigeti községterembe, ahol egy új kétnyelvű könyvet mutattak be májusban.
War auch karitativ tätig, er setzte sich für die Errichtung des Bezirkskrankenhauses Oberwart ein, spendete seine Abgeordnetengehälter eben für diesen Errichtungsfonds und er begründete auch 1880 die Feuerwehr Roten Turm.
A kötet, amely a Gróferdődi féle iparművekről és a vasvörösvári uradalomról szól, főként gazdaságtörténeti témákat tartalmaz. A tudományos könyvet Karl Kraus írta, Kelemen László, az Untervárt Alsőri UMIZ intézmény vezetője közreműködött, és magyar nyelvre fordította.
A grófság már mindig is foglalkozott először mezőgazdasággal, erdőgazdasággal, volt majd malomüzemük, gőzmalom, foglalkoztak aztán fűrészüzem létesítésével is, majd ugye az iparosításnak az egyik csúcsfoka természetesen az elektromos áram bevezetése volt, elektromos művek. Létesített, már ott majd Jobbágyiban is, ezzel aztán ellátták a környéket az első elektromos árammal. Nem ez volt az első ilyen létesítmény egész Burgenlandban, először Pinkafőn volt az első, majd a második Kismartonban, a harmadik. De ugye ők is élen jártak ebben, és voltak nagy tervek. Jelenleg áramszolgáltató is ugye ennek az első lépéseknek az utódjaként tekinthető. Ki kell emelni, hogy a könyv forrásmű, tehát több mint 500 főként levéltári forrásokat tartalmaz, és Karlinak most már ugye több évtizedre visszanyúló kutatásainak egyik eredménye, de azt is hozzá kell tenni, hogy nem ez az első műve, jelentek már meg tőle mind itt Ausztriában, mind Magyarországon tudományos folyóirat cikkek, tudományos cikkek, majd most két éve a tartományi könyv és levéltár kiadásában Gróf Erdődi Tamásról egy könyv, és ugye annak folytatásaként mi adhatjuk most ki először kétnyelvűen ezt a ipartörténet, gazdaságtörténeti részt, ami nem csak Vörösvállal korlátozódik, és ez igen fontos nekünk, és ezért is vagyunk benne, mert ugye a Gróf Erdődi család, bár sosem, de az őrvidékek nem voltak alattvalói, tehát sem Felsőr, sem Alsőr, sem Őri-szigetben sem, de azért mégis kihatása volt a grófi család ránk is, nagy köztiszteletnek örventek. Sokat köszönhetünk a Erdődi családnak, nem csak a tűzoltóság alakítását is, hanem egyéb más ugye katasztrofák esetén is már ugye azt megelőzően is segítettek, és hát ez a mai napig összekötő tényező, és ugye mit vagyunk most Szigeten, ami Vörösvár önkormányzatához tartozik, és igen örülünk, hogy ez csak az első része ennek a témakörnek, a második kötet most van kidolgozásban, és hát vagy az év végén, vagy jövő év elején azt is be tudjuk mutatni, de már az ötletek megvannak aztán a következőkre is, szóval igen örülünk, hogy ez a hely és régió történeti kötet sorozatunknak része lehet.
Der Wasserdurchlass, und ein kurzes technisches Detail, betrug 1,45 Kubikmeter pro Sekunde. 1904 kam es zum Brand in der Mühle. Hier ist die Einrichtung und auch die Mühle stark beschädigt worden. Und dieser Brand richtete 40.000 Kronen Schaden an.
A szerző Karl Kraus volt, hogy naphosszat dolgozott a könyvön. A kutató munkát több mint 8 éve kezdte meg.
Ich habe vor über 8 Jahren begonnen damit zu sammeln.
in den Archiven und ich habe im Komitatsarchiv Steinamanger in Somberte habe ich Akten über die Industriewerke aufgefunden und mit anderen Akten, die ich dann quasi in verschiedensten Archiven angesehen habe und ausgehoben habe, hat sich dann dieses Gesamtbild ergeben. Viele, viele Stunden in Archiven. Es sind viele, viele Stunden beim Schreiben. Es sind viele, viele Stunden bei der Recherche, um diese ganzen Akten zusammenzufügen, um eben ein ganzes Bild hier entstehen zu lassen. Ja.
Míg másoknak a kirándulás, a zene vagy a sport a hobbiuk, Karl Krausznak a tudományos művek készítése jelenti a szenvedélyt. Már gyerekkora óta érdeklik a gróf erdődi család és az ezzel kapcsolatos témák.
Ich bin in Rotenturm selbst aufgewachsen und habe im verfallenen Schloss, das damals noch nicht so hergerichtet war, gespielt. Und mein Urgroßvater hat im Schloss gearbeitet und dadurch auch aus geschichtlichem Interesse. Und wie war das mit der Heimat, ist das eben so entstanden. Ja, also viele Sachen waren unerwartet, viele Sachen. Also begonnen mit dem E-Werk. Es kommt dann im zweiten Band noch zwei eigene Bahnlinien innerhalb von Rotenturm dazu. Also das ist auch interessant. Oder das angedachte Kohlebergwerk. Wir haben also versucht, hier ein Kohlebergwerk aufzubauen im Deichwald auf den Hotter von Oberdorf. Also das war auch höchst interessant, das zu recherchieren in den Archiven.
Honnan ismeri ön az írót, Karl Krauszt, és milyen volt a közös munka?
Már jó néhány éve ismerjük egymást, azt megelőzően is látásról ismertem, aztán összefutottunk, beszélgettünk, és hát most már az korona előtt volt jóval, és minden héten, hétfőn, másfél órán keresztül levéltári anyagokat fordítunk magyarul németre. Ez már ugye itt a kivétellel van, amikor ugye nem érünk ugye rá, de rendszerint hetente történik, és hát most nem is tudom, hogy hány év, de hát sokat lehet így azért elérni, és azért a könyvnek egy meghatározó része ezen is alap, hogy másnak erre nincs lehetősége. Csak egy számot mondok, ugye az első könyve, ami most két évvel ezelőtt jelent meg Gróf Erdődi Tamásról, le lett fordítva magyar nyelvre. Hát egy ilyen fordítás 5000 euróba kerül. És én sem fogadok el mindent, de Karlival annyira összebarátkoztunk, most már akár ugye családi összefonódásunk is van, hogy ő neki megteszem, és tehát ugye ezért lehet ezek a dolgok valójában, mert osztrák kutatók nem férnek hozzá egyszerűen a magyar nyelvi forrásokat, nem tudják értelmezni. Ezek 19. századi levéltári anyagok, kézzel írottak természetesen, és akkor még a nyelvezet is más volt, stb. Igen, meghatározó, az ember nem is gondolna, még a tudományban is a nyelvi határ, hogy egy adott nyelvtérséghez tartozó kutatók hát csak az ő saját maguk korlátain belül tudnak aztán akkor kutatni is, és ezt látom, érzem, és ez igen kár, de hát ennek megvannak ezek a korlátai, amit szerencsére ez esetben így ilyen formában meg tud oldódni.
A könyv fontossága pedig vitathatatlan.
Über die gräfliche Familie Erdödi ist äußerst wenig publiziert worden. Also wir haben hier in Burgenland natürlich Esterházy und Batthyány, die sicher auch eine höhere Bedeutung haben, aber trotzdem über diesen Landstrich hier ist fast nichts publiziert worden. Es gibt nur einzelne Werke und hier finde ich das äußerst interessant, dass man solche Bücher herausbringt und eben diese Sachen erzählt. Und es ist für die Leute hier ganz interessant, von der Heimat zu hören.
A könyvbemutatóra rengetegen voltak kíváncsiak.
A falut ismerünk, a Vörösvár falut, azért nekünk is fontos, mert onnan ment a erdődi nev, meg azért mink mindig oda néztünk, hova támogatott, meg hogyan működött.
Ich bin selber Rotenturmerin und als Rotenturmerin ist es ganz einfach wichtig zu wissen, was war früher. Ich lebe in der Nähe vom Sägewerk, von der Mühle, das ist alles in der näheren Umgebung und der Kalle ist eigentlich mein Nachbar und somit bin ich gerne gekommen.
Weil wir in der Geschichte von Rotentum und der Erde die interessiert sind und deshalb sehr für uns interessant ist. Ja. Ich glaube, das war sehr gut aufbereitet und ist ein Thema, das die Rotentumer interessiert und deswegen sind auch, glaube ich, so viele Leute da.
Ja, nachdem ich in Rotentum aufgewachsen bin, will ich natürlich wissen, wer früher da war. Und das Schloss Rotentum vor allem ist ja unser Spielplatz gewesen in Jugendzeiten. Der Schlosspark war ja unser Fußballplatz und ist ein bisschen mysterisch auch und deshalb ist auch wichtig zu wissen, was da war. Und Rotenturm war ja von Bedeutung her gerade im 19. Jahrhundert oder auch 18. Jahrhundert viel wichtiger wie Oberwart und ich bin stolz darauf, eigentlich da in dieser Ortschaft wohnen zu dürfen. Ja.
Ez a mű témájában egyedülálló, és már készül a második kötet is. Ennek bemutatójára az ősz tél folyamán kerülhet sor. Magyar magazin adásunkban ez volt az Ergótól a Létezem, itt a Rádió Burgenlandon. Következzen most a United zenekartól a Végső vallomás.
keserű ízű ébredés, hideg az ágya, éget és úgy bánt, hogy más ölel ma át. Mi keresi néha két keze, a szerelem és a képzelet, amin át a szívem visszaránt. De legyen álmos szét, hitem úgysem tépi szét, a távolság mi közben ránk talált. Ha volna még, ha volna még egy percem helyrehozni, ha volna még, ha volna még egy végső vallomás, arra írnék dalt, hogy a szíved úgy szívembe mart, soha nem gyógyít meg más. Valaki más, ki mást ígér, lehet, hogy még ma átkísér az én, kihalt hídján ne félj. Üresen áll a másik part, idegen minden tér, meg park oda át, csak bánat várna rá. De legyen álmod szép, hitem úgysem tépi szét, a távolság mi közben ránk talált. Ha volna még, ha volna még egy percem hely, ha volna még egy végső vallomás, arra írnék dalt, hogy a szíved úgy szívembe mart, soha nem gyógyít meg más. Ha volna még, ha volna még egy percem helyrehozni, ha volna még, ha volna még egy végső
Máriacell, a világhíres stájerországi zarándokhely egy újabb magyar vonatkozású attrakcióval gazdagodott. Közvetlenül a bazilika mellett egy szobrot állítottak fel, amely Mindszenty Józsefet, Magyarország egykori herceg prímását és érsekét ábrázolja. Május végén közel 1000 magyar zarándokolt el a stájerországi hegyekbe, hogy részt vegyen a szobor ünnepélyes felavatásán. Kelemen Dorottya beszámolóját hallják.
Harangszóra gyülekeznek a magyar zarándokok a Máriacelli bazilikában. Amilyen meleg van kint, annyira hideg a bazilika bent, de ez most senkit nem zavar. Már az ünnepélyes szentmise előtti lelki ráhangolódásra megtelnek a padok. Nem csak a fő oltár előtt, hanem a világhíres kegyszobor oltára előtt is. Máriacell Európa egyik legismertebb zarándokhelye, Magna Mater Ausztria néven, és évszázadok óta kedvelt zarándokhelye a magyar hívőknek is. A kisvárost hegyek veszik körbe, érkezni és elhagyni csak kisebb-nagyobb hágókon és nyergeken keresztül lehet. A bakancsos hátizsákos turisták megszokott látvány itt, és mindenki a bazilika jellegzetes rózsaszín és fehér épülete felé igyekszik. A magyar hívők többsége ezen a szombaton autóval, autóbusszal érkezett, mint például Mindszenty József rokonai is, akik a volt bíboros szülőfalujából, a vasmegyei Csehi Mindszentről jöttek. Kovács Rudolfné nagymamája Mindszenty József testvére volt. Hogy a bátya, ahogy a családban szólították, most Máriacellben egy szobrot kapott, egy felkavaró élmény számára.
Úgy érezzük, hogy ez akkora kitüntetés az ő számára, és talán egy útmutatás, hogy hogy kell keresztényként viselkednünk, és nekünk, mint családnak példát kell feltétlenül mutatnunk. Nekem ez a legnagyobb kincs, hogy itt lehetek, és idehozhatjuk elé is a kéréseinket, és példát mutassunk az egész fiatalságnak, gyermekeinknek, az egész családnak, a hozzátartozóknak, az egész falunak, ahol élünk, ahol ő született, nagyon fontosnak tartom, mert bizony a faluban az emberek is sokat szenvedtek akkor, amikor őt elvitték, és hát ezen nagyon-nagyon jó lenne, ha imáink tudnának segíteni.
Mindszenty József 1892-ben született, Pém József néven Csehi Mindszenten. 1945-től 74-ig az esztergomi főegyházmegye érseke és Magyarország utolsó herceg prímása volt. Az igazságtalanságok elleni fellépése miatt többször bebörtönözték. 1945 után a kommunizmus elleni ellenállás szimbólumává vált Magyarországon. Az 56-os magyar forradalom leverése után 71-ig a budapesti amerikai nagykövetségen élt menedékben, majd haláláig számüzetésben Bécsben. De miért is éppen itt, Máriacellben lett Mindszenty József szobra felállítva? Székely János, szombathelyi püspök így magyarázza.
Mindszenty bíboros a magyar történelem egyik legnagyobb alakja. Olyan, mint egy próféta, apostol. A Mária évben például kb. 4,5 millió ember mozdult meg az ő szavára. Mind a mai napig beszél hozzánk. És hát ez volt az utolsó kívánsága, hogy itt nyugodhasson, amíg Magyarország nem szabadul föl, ahogy ő mondta, a moszkvai hitetlenség csillaga alól, addig a teste itt nyugodhasson. Hálásak vagyunk ezért, és örülünk, hogy itt Máriacellben az ő szobrával találkozhatunk.
Mindszentyt tehát 1975-ben a Máriacelli Bazilika Szent László kápolnájában temették el. Sírhelye hamar zarándok helyé vált, nemzeti színű zászlók, koszorúk fették. 1991-ben viszont hamvait hazavitték Magyarországra, és az esztergomi bazilikában helyezték el. Habsburg Lótringiai Mihály, a Mindszenty Alapítvány elnöke, emlékszik.
Hát nem volt egyszerű döntést őt hazavinni, de ők azt írta a végrendeletében, hogy az úgy legyen, és akkor az 91-ben történt, amit próbáltam elmondani a beszédemben, hogy az milyen hihetetlen élmény volt egészen innen, egészen Esztergomig egy feledhetetlen élmény volt, és hát most ott pihen, és ott oda mennek most az zarándokok és a hívek, de ide is még sokan jönnek, mert ez volt nekik az ahova többször és sokan jöttek korábban is, és még sokan úgy érzik, hogy ide jöjjenek, és itt legyenek, úgyhogy azért számunkra szép, nagyon szép, hogy most ez a szobor lett felállítva, és ez most egy olyan hihetetlen szép helyen lett elhelyezve, hogy ez nagy öröm számunkra, és nagy megtiszteltetés.
A szobor felállítását a Mindszenty Alapítvány szorgalmazta, és a szobor valóban egy nagyon szép helyet kapott. Közvetlenül a bazilika mellett áll, mintha elindulna a templom bejárata felé, kissé lehajtott fejjel, a kezével a ruháját fogja össze. Ha felemelni a fejét, a sájerországi hegyeket látná. És lábánál már most több magyar koszorú fekszik.
Bye.
Zséda, Mint halálig mellettem című dalát hallották Magyar Magazinunkban, amely a végéhez közeledik. Kollégáim nevében szeretném megköszönni figyelmüket. Ne feledjék friss híreinket és további műsorainkat, ahogyan a ma elhangzott riportokat is megtalálják a magyarok.orf.at oldalon, és az ORF Soundon is podcast formájában. Zárásként szóljon egy igazi klasszikus, Republik 67-es út. Az előző szűk egy órában Sebestyén Áront hallották. További szép estét és jó rádiózást kívánok!
Nagy esők jönnek és elindulok, elmegyek innen messze. A 67-es úton várhatsz rám diderekbe. Nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörög. A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesem, veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te is, haza találsz, egyszer én, haza találok. Út mellett az árok parton ülve, nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörög. A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te is, haza találsz, egyszer én, haza találok. Nagy esők jönnek és elindulok, elmegyek innen messze. A 67-es úton várhatsz rám diderekbe. Nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörög. A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rá. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesem. Veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te jön, haza találsz, egyszer én, haza találok.
Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 20 Uhr.
Verwirrung um Ende von Reparaturbonus. Partys in den Legnano, zahlreiche Österreicher mit Alkoholvergiftung im Spital. Die Nachrichten mit Paul Kerker. Nach dem abrupten Ende des bundesweiten Reparaturbonus für Elektrogeräte und Fahrräder herrscht Unsicherheit. Der Wiener Reparaturbonus läuft weiter, allerdings hat er eine andere Funktion. Thomas Kickinger berichtet.
Die Meldung hat zuletzt für Verwirrung gesorgt. Die Mittel für den bundesweiten Reparaturbon sind erschöpft. Er hat Elektrogeräte und Fahrräder umfasst und ist unter anderem mit Geldern aus der EU gefördert worden. In Wien gibt es allerdings einen anderen Bon. Mit ihm soll die Nutzungsdauer von Gegenständen verlängert werden. Über 50.000 Bons sind seit Beginn des Förderprogramms bearbeitet worden. Stofftiere, Möbel, Schuhe, Kleidung und Musikinstrumente, um nur einige zu nennen. Damit ist laut Stadt Wien rechnerisch so viel CO2 eingespart worden, wie ebenfalls rechnerisch ein 240 Hektar großer Wald pro Jahr speichern kann. Das Budget für den Wiener Reparaturbau ist bis ins Jahr 2027 auf 1,2 Millionen Euro festgelegt worden. Wann es wieder den bundesweiten Reparaturbau geben wird, ist offen. Von der Bundesregierung hat es zuletzt geheißen, dass es noch heuer sein soll.
Heute hat es den bisher größten Verkehrskollaps in Salzburg gegeben. Die Autos haben 46 Kilometer lang gestaut. Von Golding in Salzburg auf der A10 der Tauernautobahn bis fast zum Chiemsee in Bayern. Ausgelöst wurde der Rekordstau durch das verlängerte Pfingstwochenende und die Tunnelbaustelle auf der Tauernautobahn. Am Nachmittag hat sich die Lage gebessert. Ganz dürften sich die Staus in der Nacht oder in der Früh auflösen. Nach der umstrittenen Mobilisierung sind die ersten 300 Soldaten der US-Nationalgarde im Raum Los Angeles angekommen. Das US-Militär teilt mit, weitere Teile einer Infanteriebrigade seien unterwegs. Präsident Donald Trump hat angeordnet, mindestens 2000 Nationalgardisten nach Kalifornien zu schicken. Sie sollen Proteste gegen die Abschiebung von illegal eingereisten Migranten verhindern. Es ist das erste Mal,